megpróbálok könnyedebben, érthetően, bár nagyon komoly szakirodalmi háttér van a munka mögött, ennek ellenére például nem használok lábjegyzeteket tudatosan, provokatív módon. Maga a szöveg is helyenként provokatív. Meg kell mondanom, hogy engem is meglepett, hogy ez az esszéisztikus, kissé az irodalom felé elmenő forma mennyire kedvelt volt a közönség körében.
A Tipotex kiadó az év szerzőjének minősítette önt, éppen emiatt a munkája miatt.
Ösztönzés adott arra, hogy folytassam a munkát, ami bár folytatás, de teljes mértékben önállóan is olvasható, hiszen az első kötet az inkább az istenekkel foglalkozik, a második kötet a mostani, a híroszokkal, hősökkel, félistenekkel, olyan számunkra is ismert alakokkal, mint Orestes, Odysseus, Héraklész, Médea, és ezekkel kapcsolódó történetekkel, aranyapjú történetével, a trójai háborúval, és talán olyan történetekkel is, amik kevésbé közismertek. Tehát gyakorlatilag a görög mitológiára egy elég széles körű áttekintést ad a két kötet így együttesen.
Egyetlen lépés innen a mese. Méghozzá az a mese, ami gyermekeknek szól, de mint az igazi mesék, valójában az életet mutatják.
A mese és a mitosz nagyon érdekesen függ össze egymással. A 19. században kezdett el főleg a német romantika foglalkozni a mitológiával, illetve a mesével. Gondoljunk, a mesegyűjtemények akkor jelentek meg, a Grimm testvérek vagy Andersen Dániában. És pontosan Kierkegaard kapcsán jutottam el egy olyan következtetéshez, hogy a mese számos esetben például nála ugyanolyan axiomatikus fontossággal bír, mint az antik görögöknél a mitoszok. A kérdés az, hogy a mitoszok a görögöknél megvannak, a latinoknál megvannak, és az ókori népek, fönicia, egyiptomiaknál megvannak. És miért nincsen európai értelemben mitosz? Vagy van-e kérdés, hogy van-e mitosz? A Schelling például azt állítja a művészet filozófiai elmélkedéseiben, hogy egy mitosz létezik a modern korban, modern koron természetesen most a 18-19. Század megállapítását kell figyelembe venni, ez pedig a Faust. És hogy ezen kívül igazából nincsenek mitoszok. De lehet, hogy a mese vette át ennek a helyét. Ez egy nagyon érdekes kérdés, érdemes rajta elgondolkodni.
A sors témáját emelte az előző könyv középpontjába. Méghozzá abban az értelemben, hogy az egyén, az egyes ember, akik vagyunk, totálisan kiszolgáltatott. Születünk, indulunk az életnek egy olyan világba, ahol történetünk, mondhatni, eredendően meghatározott. Itt az embernek egyetlen lehetősége van az Istenhöz, az Istenekhöz fordulni segítségért. Egyéb iránt pedig saját magára van utalva. Ez a régi görögökről szóló történet, de annyira kísértetiesen a jelenre érthető.
Igen, bár a görögöknél is sokkal bonyolultabb ez a kérdés, talán manapság is sokkal bonyolultabb, ugyanis az istenek és a sorsnak az egymáshoz való viszonya meglehetősen problematikus már a görög felfogásban is. Egyesek úgy gondolják, hogy az istenek azok irányítója a sorsnak, de sokkal inkább az jön ki a szövegekből, hogy a sors az egy olyan dolog, ami az istenek fölött áll. Tehát még az istenek is alá vannak vetve a sorsnak. A második kötetben pontosan azt próbálom kimutatni, hogy három szinten zajlik a görög világban a gondolkodás. Az egyik a sors, amely meghatározza az emberek és az istenek tetteit is. A következő szint az az isteni szint, mert az isteni szint befolyásolja az emberek történéseit, és a legalsó szint az pedig az emberi szint, az emberi törvények, az erkölcsi és a jogi törvények, amelyek pedig megpróbálnak ebben a helyzetben valamiféle rendet fakasztani. Hogy miért van az isteneknek sors? Ott van például Aiszkülosznak a Prométeusz története. A Prométeusz úgy tudjuk, vagy úgy véljük, hogy azért kötözik a sziklához, azért kapja a büntetését, mert ellopta a tüzet az embereknek. Holott, ha megnézzük, jó lesz a mitosz, Zeus elküldi Hermész Prométeuszhoz, és azt mondja, hogy abban az esetben, ha elárulod az én sorsomat, mert Prométeusz látja előre a sorsot, akkor elengedlek a szikláról. Szabadulsz a büntetés alól. A világtörténelmi első koncepciós pere volt Prométeusz ellen, akit bár látszólag azért, mert ellopta a tüzet, de igazából azért, mert nem árult el valamit, amit Zeus nem lát. Ha pedig Zeus nem látja a saját sorsát, akkor ez azt jelenti, hogy a moirák azok valahol még Zeus is meghatározzák.
De hát, ha Zeus nem látja, nem láthatja a saját sorsát, a legfőbb görög isten, akkor mi?
Mi sem láthatjuk a sorsunkat, sőt, Platon azt mondja, hogy jótékonyan el van fedve előlünk a sorsunk, hiszen amikor megszületünk, írja az Érmitoszban, akkor iszunk az Amelesz folyónak a vizéből, és elfelejtjük a sorsunkat. Nem tudunk a sorsunkról, sőt, igazából jó az, hogyha minél kevésbé tudjuk a sorsot. Ugyanakkor az ember folyamatosan arra törekszik, hiszen valamiféle szabadságban van felruházva, hogy irányítsa a saját életét. Na most, hogy irányítjuk a saját életünket, szembe találkozunk olyan törvényszerűség, képességekkel, amelyek nem a mi cselekedeteinkből fakadnak, hanem valami külső erőből. Azaz a görög úgy gondolkodik, hogy az embernek fel kell ismernie a sorsát, ahogy Antigone is felismerte a sorsát, hogy ő nem tehet mást, mint amit tett, mert ezt parancsolja neki az emberi törvénynél magasabb isteni törvény, a természet törvénye, a Fűszei szerinti törvény, el kell temetnie, ugye ez a parancs, tehát az ő szabadsága éppen abban van, hogy felismeri és beteljesíti a vészerhez szükségszerűséget.
Ezt a csodálatos történetet a művészet hozza közel.
Így van, és ezt is ismertem fel, és próbálom alkalmazni is a könyvemben. Gyakorlatilag a Trecentótól kezdve egészen a 20. századig bezárólag megnézem, hogy a képzőművészet, itt a festészetről van természetesen elsősorban szó, hogyan ábrázolta ezeket a mitoszokat, mit tesz hozzá, hogyan értelmezi a saját korában, hiszen egészen más egy Giotto korabeli festmény, egy reneszánsz festmény, mondjuk Raffaello korában, vagy később egy Caravaggio.
Ha viszont a művészet közel hozza, megmagyarázza, élettel tölti meg az évezredes mítoszokat, akkor ennek a művészetnek küldetése, hivatása, célja van az embert tanítani.
Nem kifejezetten az a célja. Hegeli értelemben sokkal inkább valami olyan lényeginek a feltárása, ami az emberekben benne van. Ugye nagyon pontosan tudjuk, hogy ha meghallgatunk egy zeneművet, és az hatással van ránk, akkor érezzük, hogy itt valami nagyon fontosról van szó. Megnézzünk egy képet, és az lebilincselt, érezzük, hogy valami borzasztó fontosról van szó. Ami másodlagosan, áttételesen, természetesen valamiféle ismeretet is ad át, de nem ez elsősorban a feladat. Ugye volt a művészetnek olyan funkciója is, amely kifejezetten valaminek a megmutatására, tanítására szolgál. Persze, tanulunk a művészetből, de nem elsődlegesen, hanem másodlagosan. Ahogy Hegel mondja, a művészet célja elsősorban az igazság felfedése. Heidegger is ugyanezt mondja, hogy az igazság működésbe lép a műalkotásban.
Művészet és filozófia egy könyvben, és ahogy hallgatom a fejtegetését, ezek olyan közel vannak egymáshoz, amit általában nem képzelünk. Általában a filozófiát valami nehéz, komoly tudománynak tartjuk, a művészetet pedig valami könnyed, látványos, elsőre érthetőnek tűnő emberi teljesítménynek. Rossz ez az előítélet?
Azért nem rossz, mert sajnos a filozófia egyes művelői, mi magunk is nagyon sokat tettünk azért, hogy ez így legyen, szakmává tegyük a filozófiát, holott a filozófia nem szakma, ahogy a művészet sem szakma. Én minden erőmmel azon vagyok, érvényt szerezek annak a gondolatnak, hogy a művészet és a filozófia az egymás nélkül nem létezhet. Amit legszebben, legjobban talán Schelling fogalmaz meg, ruházzátok fel tárgyassággal a filozófiát, művészetté válik, fosszátok meg tárgyasságától a művészet, filozófiává lesz. Tehát ami a kettő elválasztja, az a bizonyos érzékileg megfogható dolog, amelyen keresztül a művészet számunkra megjelenik, egy képen, egy szobron, egy épületben, de maga, ami mögötte van, a gondolat, az eszme, az nem más, mint szintén a filozófia.
A művészet és a filozófia talán ugyanannak a kifejezhetetlennek különféle megjelenítési kísérlete.
És ezt én sem tudom jobban elmondani, mint ahogy Hegel elmondja. Három terület, a filozófia, a művészet és a vallás lényegileg rokon tőről fakad. Az irányultsága is közös, mert mindhárom az abszolútumra irányul, csak más-más módon. A filozófia gondolat erejével, a művészet a szép megmutatásának erejével, a vallás pedig a hit erejével. De a végén mindháromnak az abszolútum áll.